Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány nem enged a brüsszeli nyomásnak a kárpátaljai magyarok ügyében, és határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajnának vissza kell adni a 2015 óta elvett nemzetiségi jogokat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén. Szijjártó Péter hazugságnak minősítette, hogy a magyar kormányzat ne lenne hajlandó a tárgyalásra. Rámutatott, a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program keretében idén átlépte a 62 ezeret a sikeres beruházások száma. A kabinet 242 milliárd forintnyi támogatásával így több mint 470 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások. Az Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő 4 évben, hogy folytassa a háborút. Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések, a cehet Európa nevére írnák, más balek nem maradt, aki beszállna. Így írt Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök hozzátette, ezért idegesek annyira Brüsszelben, ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, ezért akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét, és ezért akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk, Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát, nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból, fejtette ki a kormányfő. Mi a következő 4 évben a magyar családokat, vállalkozásokat és a magyar nyugdíjasokat akarjuk támogatni, ezért indítjuk el a 3 és 2 gyermekes anyák adómentességét, terjesztjük ki a 3%-os hitelt a vállalkozásokra, és ezért fogjuk tető alá hozni a 14. havi nyugdíjat is, sorolta Orbán Viktor. November 7-én Orbán Viktor Washingtonba utazik, és minden jel szerint az energia lesz a legkényesebb téma Donald Trumppal folytatott tárgyalásán. Az Index információi szerint Budapest azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy fogadja el történelmi, földrajzi és műszaki okokból. Magyarország rövid távon nem tud leválni az orosz olajról és földgázról. Cserébe viszont kész mélyíteni az amerikai nukleáris együttműködést a kis moduláris reaktorok a fűtőanyag és fűtőelem tárolás területén. A háttérben nem csak energiapiaci, hanem geopolitikai alkú is készül. Az orosz források megtartása és az amerikai partnerség erősítése között próbál egyensúlyozni a magyar kormány. Az Európai Unió új 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramot indított SAFE néven, hogy felgyorsítsa a tagállamok újrafegyverkezését és megerősítse a kontinens hadiparát. A kezdeményezés mögött az egyre bizonytalanabb amerikai biztonsági garanciák és a NATO által 2028-ra előírt GDP arányosan 5%-os védelmi kiadási cél áll. A program iránt már 18 ország jelentkezett, köztük Magyarország is, amely akár 16 milliárd 200 millió eurós hitelkeretre számíthat, ez mai árfolyamon kicsit több mint 6200 milliárd forint. Az első kifizetések 2026 elején indulhatnak, a források jelentős része pedig európai gyártású hadipari beruházásokat finanszíroz majd. A magyar kormány mintegy 40 milliárd forintot fordít az elavultabb képalkotó diagnosztikai berendezések cseréjére, illetve új telephelyek nyitására, mondta el az egészségügyi államtitkár. A kormány és az Országos Kórházi Főigazgatóság 22 milliárd 600 millió forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programja 30 CT és 11 MR berendezés beszerzését biztosítja országszerte, ismertette Takács Péter egy kalocsai CT átadón. A közbeszerzési törvény módosítását kezdeményezi Lázár János, erről a Facebook oldalán számolt be. Az építési és közlekedési miniszter kezdeményezése szerint kizárhatják a közbeszerzési eljárásokból azokat a cégeket, amelyek a közúti és vasúti fejlesztések során a rosszul vagy el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogokat. Emlékeztetett, a Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópálya részt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadás követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált. A cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa, de az idő lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan. Koalíciós szerződést írt alá Prágában az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló elégedetlen polgárok akciója, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Mozgalom, illetve az Autósok párt vezetője. A pártok egyben nyilvánosságra hozták az új cseh kormány programjának tervezetét is. Az új kabinet, melynek megalakításáról Petr Pavel államfő megbízásából Andrej Babis folytat tárgyalásokat, 16 tagú lesz, Babis fogja vezetni. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, kevés felhővel, csapadék nélkül, a szél gyengen mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 4-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Orralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember november 2-ai száma. A Tartalomból. Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta 14. Leó pápa. Ne a gyűlölködés jellemezze az életünket. Megnyílt Ervin Gábor boldoggá avatási ügye. A sebezhetőség az ember lényegéhez tartozik. Fogyatékossággal élőkkel a szinodális úton. Katona István püspök hazaköltözött az atyai házba. Az isteni irgalmasság hazai apostolának életútja. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk első üzenetében Sós Zsuzsanna szeretné meghallgatni Kovács Apollónia előadásában a Nincsen még egy olyan asszony kezdetű nótát. Fogadja szeretettel!
Egy olyan asszony, aki néked annyit adjon, annyi jót és szépet, mint amennyit ő ad neked, meghalán nem is lehet, kevés rá egy élet. A az arcodról könnyedtől, ha boldog vagy a véledél, tanít a jóval. Saját búját sose mondja, te vagy a régi minden gondja, ez az anyá. Bármerre is vet az élet, hívnod sem kell, ott van véled, ha egyedül lennél. A rossz vagyis csak jónak lát, megbocsátja minden hibád, akármit is tettél. Hogy te boldog legyél, mert ez régi mindent megér, ez az anyák sorsa. Nyújtsd felé a két kezedet, addig kérjed, amíg lehet, áldja meg az Isten. Nincsen ember, kivel felér, majd, ha már nem él, milyen az, ha nincsen. Örök nyár az élet vele, ám a sors idei zene, egyszer az őst hozza. Ő lesz, akit nem felejtünk, mindig könnyed ejtünk, ez az anya sorsa.
Dr. Huszák Jánosnét sok szeretettel köszönti és jó egészséget kíván neki szomszédasszonya Ilonka. Az Apostol együttes dala következik, melynek címe Ne felejts el soha szeretni.
Hogy a szerelem csak a szépek ajándéka. Nem lehet, hogy a szerelem mindig a fiataloké. Nem lehet, és ne hidd el, csak hallgass a szívedre, hisz szeretni bármikor lehet. Ne neves, ha nagyanyót elpirulni látod, ne neves, ha nagyapó szed egy csokor virágot, ne neves, és ne gúnyold, hogy hallgat a szívére, hisz szeretni bármikor lehet. Ne felejts el soha szeretni, ne felejts el soha remélni, bár nem öröm, benne is sír, hogy elszállnak az évek. Csak ne felejts el soha szeretni, ne felejts el soha remélni, és ne érezd az évek súlyát. Nem igaz, hogy a szerelem csak
csak a szépek ajándéka. Nem igaz, hogy a szerelem mindig a fiataloké. Nem igaz, és ne hidd el, csak hallgass a szívedre, hisz szeretni bármikor lehet. Ne felejts el soha szeretni, ne felejts el soha remélni, bár nem öröm, de ne is sír, hogy elszállnak az évek. Csak ne felejts el soha szeretni, ne felejts el soha remélni, és ne számláld az évek számát. Ne felejts el soha szeretni, ne felejts el soha remélni, már nem öröm, de ne is sír, hogy elszállnak. Ne felejts el soha szeretni, ne felejts el soha remélni, és ne érezd az évek súlyát. Ne felejts el soha szeretni, ne felejts el soha remélni, bár nem öröm, de ne is sírj, hogy elszállnak az évek. Csak ne felejts el soha szeretni,
Német Józsefné Zsuzsikát sok szeretettel köszönti, mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kíván neki barátnője, Ilonka. Kovács Erzsi énekel a következő percekben, dalának címe Régi óra halkan jár. Hallgassa szeretettel!
Régi óra halkan jár, belsejében táncos pár. Mindig táncot jár, és folyton arra vár, hogy megálljon az óra végre már. Az óra végre már megállt, párra párra rátalált. Egy éves csók csattan, a fiú felpattan, feleségül veszlek téged már. Egy forró csók, oly édes volt, de végére jár, mert felhúzták az órát már. Régi óra halkan jár, belsejében táncos pár. Mindig táncot jár, és folyton arra vár, hogy megálljon az óra végre már. Figyelj most reám, hallgasd meg a vén óra dalát, elmond néked egy rövid mesét, talán megtörtént. Régi óra halkan jár, belsejében táncos pár, mindig táncot jár, és folyton arra vár, hogy megálljon az óra végre már. Az óra végre már megállt, párra párra rátalált. Egy édes csók csattan, a fiú felpattan, feleségül veszlek téged már. Egy forró csók, oly édes volt, de végére jár, mert felhúzták az órát már. Régi óra halkan jár, belsejében táncos pár.
most is táncot jár, és folyton arra vár, hogy megálljon az óra végre már.
Mezőkeresztesen Obócki Józsefnét születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti édesanyja, három gyermeke, unokái és népes rokonsága. Jó egészséget, hosszú boldog életet kívánnak, Isten áldását és a szűzanya oltalmát kérik további életére. Úgy szeretném meghálálni. Kovács Kati énekel. Egerben Kovács Mariannát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti párja. Jó egészséget kíván neki Isten áldásával. Fogadja szeretettel Kökény Attila, Én így köszönöm című dalát.
Nagyon más az a perc, mi rólunk szól, ha a színpadon fenn állunk érzésző egy hangból. Nagyon mély az a csend, mi bennünk él még, mikor újra kezdünk minden dalt. Körbe zár és messze száll a szívek titkos ablakán, de tudnod kell, miért jó. Mert én így köszönöm,
velem élnek együtt, a gyermekek tudnák, mi csak álmot szőtünk néz. Lehet boldog így család, láttam egy csodát, köszönöm, mit kap. Már soha nem szökünk a mából, mikor égre festve ránk köszönt egy új tájról, ahol már nekünk nem kell vastag térkép, az iránytünk jó úton el. Egymás nélkül mit sem ér, mit szívem lassan, mint de tudnod kell, mit jó, mert így köszönöm, hogy de minden fontos pillanatban váratom, sülümöm, velem érted együtt, a gyermekek tudták, mi csak álmod szőt.
Kovács Nórinak és párjának küldik a következő felvételt. Isten áldását kéri rájuk sok szeretettel egy kedves barátjuk. A London Time szól. Spells the dark alcoholic breath. Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb kedden 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat. Telefonszámunk 36-os körzetszám 510-618. Postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. De írhatnak e-mailt is a kívánság@szentistvárradio.hu címre. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Birincsik Márton és Karkus István volt. További kellemes rádiózást kívánunk. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Juhász Ferenc, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásának történetéről Papildikó kolléganőm mikrofonja előtt.
Tegeződni fogunk ebben a műsorban több évtizedes ismerettségünkre való tekintettel. Hálás vagyok azért, hogy egy nagyon színes, nagyon gazdag életutat mutathatunk be ebben a műsorban, aminek azt mondom, hogy egy jelentős szakasza, bár ez több lelkipásztornál is elmondhatom, de úgy gondolom, hogy a te életedre különösen igaz, hogy ennek egy nagyon jelentős szakasza sok-sok ember számára meghatározó volt, és meghatározó a mai napig. De mielőtt ezekről az évekről vagy évtizedekről beszélgetünk, hogyan indult a te életed? Mi az, ami megosztható a családodról, a gyermekkorodról?
Nehéz lenne olyat mondani, ami teljesen egyedi, hiszen általában, hogyha a papokat kérdezel, akkor a jó részük, a nagy részük azt mondja, hogy már gyerekkoruktól vallásos nevelést kaptak, stb. Az én életem talán abban különbözik, és bátran merem mondani, különösen most, hogy boldoggá avatták Budi Magdit, hogy nagyon sokat éltem ilyen tanyasi körülmények között. Mert az édesapám és az édesanyám dinnye termeléssel foglalkoztak, hortiak, és az ország különböző részein, ahol 15-20-30 hold földet tudtak bérelni az akkori TS-től, gazdaságtól, akkor oda költöztek márciusban, és amikor a szezon lement, október-november, akkor hazajöttek hortra. Ez egy különleges jelentősége az én életemnek, a gyerekkoromnak, hiszen nagyon sok helyen voltam gyerek, sok iskolába jártam, sok településen laktam, legtöbbet a Nyírségben, mert ott a jó homokos talaj, jó dinnye termő, és ezért említettem a Bódi Magdit, semmi másban nem hasonlítunk, mert az ő édesanyja is fogta a kislány kezét, és hosszú kilométereket gyalogoltak a tanyáról minden vasárnap, és mentek a templomba, és jöttek haza. Velem is pontosan ugyanez történt, az édesanyám kézen fogott, néha édesapa is jött, és a határból, ahol kint laktunk a Dényeföldön, mentünk, akármilyen messze volt a templom, a vasárnap számunkra mindig ilyen szent nap volt. Ez olyan mély gyökeret hagyott bennem, vagy eresztett, hogy számomra a valószínűleg, hogy a hivatásom egy része, vagy a személyiségemnek, a emberi voltomnak egy része, a természet közeliség és az Isten közeliség, ez valahogy így szervesen kapcsolódik össze. Hát ennyit talán a kezdetekről.
Ha már így a szüleidet megemlítetted, milyen útra valót kaptál tőlük az élethez?
Hát ugye édesapám a Rákosi érában katonatisztnek készült, édesanyám meg egy falusi leány volt, édesapa is falusi, de az ő találkozásuk és az ő szerelmük azt eredményezte, hogy édesanyja azt mondta, hogy csak akkor megyek hozzád feleségül, hogyha templomba esküdhetünk, vallásosak lehetünk, gyerekeinket, stb. Na most édesapám pedig hát le a kalappal előtte, az tiszté avatás esküje előtt ott hagyta a katonai pályát, édesanyám miatt. Azóta se értem, hogy egy falusi lány szerelme, vagy hogy vonzhatott el attól a akkoriban nagyon divatos és jó karriert ígérő hivatástól, mint a katonatiszti pálya. Nos, ez a különleges helyzet azt hiszem, hogy sokat adott az én életemhez is, hiszen a komoly és nehéz döntések vonalán haladt az életük és az életünk. Nyilván ezért lettek aztán dinnyések is, mert Rákosi rendszerben otthagyni a katonaságot, az nem volt éppen egy leányálom, majdnem azt lehet mondani, hogy törvényen kívül lévé vált ezáltal. Nagyon tiszteltem és nagyon becsültem azért a szüleimet, mert minden áldozatot meghoztak egymásért, meg a hitükért. És valószínűleg innen, valahonnan innen ered az is, aki én vagyok.
Ahogyan lehet, hogy megmagyarázhatatlan, szoktuk azt mondani, hogy titok, misztérium, a papi hivatás, ugyanúgy ezek szerint az ő szerelmük is így megmagyarázhatatlan volt, egy titok, egy misztérium, hogy mi az, ami édesapádat a katonai pálya elhagyására késztette. Titok, misztérium, a papi hivatás is. Ez hogyan formálódott, hogyan alakult a te életedben, hogy erre az elhatározásra jutottál, hogy felismerted és elfogadtad a Jóistennek a meghívását?
Ugye Kecskemétre kerültem gimnáziumba, a szüleim érezték, hogy ez a örökös helyváltoztatás azért egy ponton meg kell, hogy álljon a fiúk életében, hiszen valószínűleg ők is érezték bennem, hogy kevés lenne számomra, hogyha dinnyetermelő lennék, nem bántva természetesen a szüleimet, vagy az ő foglalkozásukat, és akkor beadta Kecskemétre a piarista gimnáziumba. És akkor onnantól kezdve teljesen egyértelmű volt, hogy számomra a hit, a vallás, az a fajta elköteleződés, az emberekhez való küldetéstudat, meg egy csomó dolog, ezt valahányszor megkérdezik, és beszélnem kell róla, mindig másképp mondom, és mindig mást mondok, mert annyira gazdag egy ember hivatás története, hogy tehát azt éreztem, hogy nekem valamit tenni kell az emberekért, az emberiségért, és ami legtöbbet tehetek az, hogy hitben segítem őket, hogy fölismerjék, hogy az életüknek van értelme, célja, hogy érdemes nekik akár áldozatokat is hozni, vagy elfogadni azt a helyzetet, amiben élnek, vagy kitörni abból, amiben élnek. Kamasz éveimnek ez egy meghatározó időszaka volt a piaristáknál eltöltött időszak. Megjegyzem, akkor kezdtem egy kicsit az irodalom felé is orientálódni, nagyon jó tanáraim voltak. Lukács László tanár úr, aki az irodalmat is, a hittant is, az angolt művészettörténetet is tanította. Ő aztán lelkiatyám lett, és később is jó barátságban voltunk élete végéig. Ő volt az, aki a legmeghatározóbb volt az életemben kamaszkorom időszakában.
Ha már piarista gimnázium, nem merült föl benned, hogyha papi pálya, akkor esetleg szerzetesség felé fordulsz?
Érdekes, hogy a szerzetesség nem. Egy picit zártnak éreztem, de a tanárság igen. Nagyon érdekesen alakult, tehát valószínűleg ebben nem fér bele ebbe az időkbe, amit most eltöltünk, de szerettem volna tanítani. Volt a 70-es években, ugye ez a 70-74, a 70-es években volt egy olyan fellendülés, a háború utáni első generációs értelmiségnek volt egy olyan időszaka, hogy nagyon sokan szerettek volna, vagy próbáltak képesítés nélkül is tanítani. Én magam is egy ilyen képesítés nélküli pályára szántam magam, kokettáltam meg, hezitáltam, vagy hogy is kell ezt mondani jól. Volt bizonyos töprengésem, hogy akkor tanár legyek, és az irodalommal foglalkozzak inkább, vagy pedig pap legyek, és akkor úgy szánjam oda magam az életemet. És volt egy olyan pillanat az érettségi előtt, amikor képesítés nélküli tanár akartam lenni, és el is mentem egy megbeszélésre kiskörösi tanyák egyikén. Ugye a tanyasi iskolák ezek olyan szimbolikusak voltak akkoriban, csak hát kiderült, hogy engem is ugye ajánlottak, és kiderült, hogy valaki mást már előző nap fölvettek arra a helyre, akiről pedig azt hitték, hogy én vagyok az. És amikor én megjelentem ott, akkor azt mondták, hogy uram, vagy fiatalember, hát, és akkor leesett nekik, és nyilván azt már nem tehették meg, hogy az illetőnek mondják, hogy bocs, de tévedtünk. több ilyen esemény is volt, ami számomra így már utólag azt az érzetet keltette, hogy az Úristen így terelgetett ebbe az irányba finoman, hogy azért a papi pálya legyen aztán az életemben az a ösvény, vagy az az út, amit választok. Úgyhogy ráterelgetett, több ilyen is volt, mint mondom, de hát ez egy ilyen időszak. Akkoriban a Kecskeméten apja, írtam már verseket, megjelent a Megyei Lapban, és most ugye elnézem azért a mostani 16-17-18 éveseket, meg az akkorit, azért azt látom, hogy milyen nagy dolog volt az, hogy szóba álltak velem komolyan, mint fiatal emberrel. A Petőfi Népének nevezték akkor a Megyei Lapotot, és egy-kettő versem megjelent, és ez engem annyira bátorított, hogy hú, hát akkor ez az irodalom, ez egy ilyen nagy kihívás lesz. Nagyon szerettem, máig nagyon szeretem a verseket, a költészetet, az irodalmat, mindent, és nagyon jól összeillik a papsággal.
Ugrok egy nagyon nagyot most az időben, pusztán csak azért, mert egy kicsit fáj is a szívem, hogy a szeminárium éveit kihagyjuk, de annyira színes, annyira gazdag életutat jártál be, és a papi hivatásod 46 éve annyira sok eseményt tartogatott számodra, hogy van miről beszélgetnünk. Egy dolgot nem szeretnék kihagyni, a papi elmondatodat. Milyen papi elmondatot választottál 79-ben a szentelésedkor?
Ez is egy kicsit kapcsolódik az irodalomhoz. Amikor úgy döntöttem, hogy na, mégis pap leszek, tehát egyszer azért dönteni kellett, akkor nagyon sajnáltam, hogy a verseket ott kell, hogy nem írhat, nem lehetek költő. Mert ugyan vannak papköltők, de ők nem igazán, vagy az egyikben nem jó, nagyon jók, vagy a másikban nem nagyon jók. Ezt Rónai György mondta egyébként nekem személyesen, hogy uram, lehet, legyen akár pap, vagy akár költő, de mind a kettővel nem biztos, hogy érdemes próbálkozni. És akkor hát soroltunk neveket, meg ő is sorolt, akik ugyan papköltők voltak, de mégsem az élvonalban. Sík Sándort is említettük, hiszen piarista volt, de azért, hogyha a költői világot tekintjük, akkor Sík Sándort sem. No, mindegy, szóval a jelmondatom a 8. Zsoltárból vettem, hogy uram, mi urunk, a te neved szélese világon mély csodálatos. Ez nem egy program. Mint általában szoktak jelmondatként ilyen programot, célt, egyebeket, ilyen meghatározókat. Én egyszerűen nem akartam beszorítani, beszűkíteni magamat egy olyanba, amihez aztán később bűntudat köt, hogy mégse így lett. De ez egy olyan gyönyörű mondat volt, és rájöttem már a szemináriumban, ugye nem szeretnék leragadni a szemináriumi időszaknál, de rájöttem, hogy a legszebb versek a zsoltárok. Hogy nem kellett nekem otthagyni a verseket, nem kellett semmit, nem kellett otthagynom, hiszen itt van a leggyönyörűbb világ, és a világ történelem és a világirodalom legszebb ki. És ebből vettem ezt a mondatot, hogy uram, mi urunk, a te neved szélese világon, mi csodálatos. És ez valóban az én áhítatom a természet iránt, az Isten által teremtett világ iránt, az Isten iránt. Tehát ebben benne volt minden, akkor, amit 23 évesen éreztem.
Azt mondtad, hogy nem egy program igazából ez a jelmondat, de számomra mégis valahol egy ilyen programot sugall, hogy ezt a nevet és ezt a tartalmat, amit most így elmondtál, hogy ezt megismertetni minél több emberrel. Tetted ezt 7 éven keresztül káplánként, több szolgálati helyen, Nyírbátorban, Szendrőben, Nyíregyházán és Gyöngyös alsóvárosi plébánián. Milyen fontosabb lépcsőfokot emelnél ki, vagy egy kedves emléket bármelyik szolgálati helyről, csak röviden? Mindegyik nehéz, biztos,
mert,
hogy nagyon...
Nagyon nehéz, mert mindegyikhez köt valami. Azt szokták mondani, hogy az első állomáshely az első szerelem. Nyírbátor egy ilyen volt. Akkor még az Egri Egyházmegyéhez tartozott, és furcsa módon pontosan a szentelés előtti nyáron tartottunk, vagy június elején, vagy május végén tartottunk egy ilyen szemináriumi buszos kirándulást, És hát elmentünk arra a részre, körüljártuk, és Nyírbátorba, én ott vesztem a templomban, mert emlékszem rá, hogy egy gyönyörű vasárnap délután olyan 2-3 óra lehetett, amikor úgy sütött már a nap be ebbe a gótikus, a minorita templomba, gótikus templom ablakokon, nem színes üvegablakok voltak, hanem ilyen sárga fényű, sárga színezetű, meleg szín, és ragyogtak az oltárok, biztosan sokan voltak Nyírbátorban, és tudják, hogy milyenek azok. És akkor én ott leültem, és akkor azt mondtam, hogy én nem megyek innen el. Egyszer csak jöttek, értem, hogy Feri, hát már mindjárt fönt ülünk a buszon. És ott feledkeztem, mint aki rémületben van. És hát nagy nehezen immelámmal kimentem, de megfogadtam magamban, hogy én a nyáron, amikor fölszentelnek, ugye fölszentelik az embert június 10-20, és akkor augusztusig nem kell elfoglalni az első helyét, és akkor én ott visszajövök, megkérem a plébánost, hogy vagy 2 hétre, hagyj jöjjek el ide. Hogy csak üljek, imádkozzak meg, akkor egy kicsit két már misészgessek is. És amikor a szentelési ebédnél kibontották a borítékot, olvasom, hogy Nyírbátorba helyezem. Ez is egy olyan nagy élmény és esemény volt, és ajándék az Úristentől. És aztán mindjárt a Lékai Péter, emlékszem rá, ő volt akkor az érseki titkár, Lékai Péter atya jött oda, és hát hogy is mondjam, vigasztalt. Mert hát a Nyírbátor egy, és az akkori plébános úgy volt elkönyvelve a káplánok között, hogy ez egy lehetetlen alak, hogy nem lehet vele kijönni, hogy egy nehéz helyzetbe kerül az, aki káplánnak megy oda. És Péter bácsi azt mondta, hogy majd 1 vagy 2 évet kivészte, ott elkezdett vigasztalni. És én meg nem értettem, hogy miről beszél. Mert annyira örültem. Nos, hát az első kápláni dispozícióm is született, hogy tulajdonképpen teljesült az, amire nagyon vágytam, hogy, és 2 évet ott töltöttem a krucsai oltár, aztán ugye eperjesen készítették azokat a nyírbátori oltárokat, gyönyörű szép barokk oltárok, egy álom volt, és az első kápláni. No, de mindegyiknél lehetne, minden kápláni helyről lehetne valamit mondani, de hát...
Ahogy a Jóisten gondviselését érezted, igen, és megtapasztaltad, igen, az emberek szeretetében is megjelent így a Jóistennek a gondviselő szeretete az emberek felé való fordulásában?
Mindig. Hát először azért, mert fiatal vagy. Ugye a káplánt mindig nagyon szeretik, főleg hát az új misést, azt nagyon-nagyon szeretik, de ez nem csak rám vonatkozik, hanem mindenkivel mindig így van. És hát aztán sorba a többi helyemen is mindenütt találkoztam az emberek szeretetével. Amíg fiatal vagy, addig egy kicsit szülőként szeretnek. Tehát mindenki részint szeret, másrészt félt, imádkozik érted, vigyáz rád, hogy nehogy bajod essen, mert mindenki egy kicsit a saját gyerekét, vagy a saját életét látja benned. Ezért végtelen sok szeretetet kap az ember fiatal papként. Aztán, hogyha jól csinálja, és ha nem rontja el, akkor ez megmarad. Csak már nem az idősek szeretik, hanem egyszer csak olyan lesz, mintha a testvéred lenne, mert akkor már a te korosztályoddal vagy együtt. Aztán meg a fiatalabbak, mintha az édesapát látna, vagy az apjukat, vagy a nagyapjukat, most már a nagyapjukat látják benne. Tehát egy nagyon érdekes görbén megy a pap iránti szeretet és vonzalom, ahogy ezt az ember így megéli, hogy mindig, tehát a szeretet, amely a pap iránt, vagy mondjuk irántam áradt és árad, az először ilyen atyai, aztán ilyen testvéri, aztán baráti, aztán apai, és aztán nagyapai irányt vesz, de nagyon jó.
Hogyan lehet megtalálni azt az egyensúlyt, amikor fiatal káplánként az a hívő közösség, ahová kerültél, vagy kerül az ember, ott ezzel az atyai odafordulással, gondoskodással veszi körül a fiatal káplánt, ugyanakkor ő mégiscsak egy vezető szerepben van ott egy egyházközség élén, még ha nem is ő a felelőse mindennek, hanem a plébános, de neki mégis valahogy vezetőként kell ott megjelenni. Ezt hogyan lehet egyensúlyban tartani?
Ehhez a híveknek jobb érzékük van, mint nekünk. Tehát ők pontosan tudják, hogy mi az, amit komolyan kell venni az atya szándékából, a hívek segítenek egyensúlyba tartani azt a szituációt. Tehát van ebben veszély is, mert ahogy mondod, fiatalként, ha nem jól méri föl az ember például a korosztályi különbségeket, és hát általában azt tapasztaljuk, hogy ez és ez mindenkor így van, legalábbis ezen a vidéken, merre az Egri Egyház megye vidékén, hogy azért a hívek többsége, a templomba járó vallásos emberek többsége az mind 50 pluszos. Na most, ha egy 20 éves káplán megmondja nekik a frankót, akkor nyilván nekik kell, hogy több türelmük legyen irántad, mint fordítva. Ezen nem gondolkoztam még, ez nem egy racionális döntés, hogy na akkor most így lesz, vagy így viszonyulok, hanem a menet közben mindig. Az nagyon fontos, hogy ebben az egészben, a kapcsolatban, a hívekkel és egymással és papságommal, és mindig azért a szeretet az, ami dominál. És a szeretet mindig keresi azt az egyensúlyt, vagy hogy meg ne bántsa, vagy hogy legyen türelmes, ugye nem idézem Szent Pál himnuszát ott, de a vége felé azok a jelzők ott, hogy jóságos, türelmes, nem rója fel, stb. Azok nagyon fontosak, és az egy program is az embernél.
Veled járhatok, nem félek én. Minden az úton, mik veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükös vényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Reményfényem, vezess, vezess az úton, járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükös vényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szükös vényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atyával, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynökével Papp Ildikó beszélgetett. Műsorunkat szerdán 21 óra 35 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.